Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa tavalyi látogatása a magyar katolikusokhoz szólt, de a Szentatya az egész ország képviselőivel találkozott, így most a nemzeti zarándoklat során igyekszünk az egész nemzetért imádkozni Rómában, nyilatkozta Erdő Péter az MT-nek. A bíboros prímás Esztergom budapestiesek hangsúlyozta, a nemzeti zarándoklatra Rómába érkezett népes magyar közösség jelenléte erősíti a világegyházhoz való tartozást, ez nem kizárólag a történelmi múlt részét képezi, hanem ma is nyitásra sürget. A pápa most reggel fogadja majd a zarándokokat. Steinbach Józsefet a Dunántúli Református Egyházkerület püspökét választotta lelkészi elnökének a Magyarországi Református Egyház zsinata. Előzőleg tudomásul vették Balogh Zoltán püspök lemondását. A teremtett világ védelme, megbecsülése, megóvása, tisztántartása, gyarapítása és szebbé tétele kulcsfontosságú. Erről beszélt a KDNP frakció vezetője a TESZED önkéntes országos szemétszedési akció egyik veszprémi állomásán. Simicsko István hangsúlyozta, fontosnak tartják, hogy a magyar családok milyen körülmények közt élnek. Az indokolatlan fogyasztás környezeti veszélyeire és a hulladékok újrahasznosításának fontosságára hívta fel a figyelmet Áder János, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke. A korábbi köztársasági elnök egyúttal bejelentette a használt elemek és mobiltelefonok begyűjtésére indított iskolai versenyt. Az elmúlt 15 évben felépítettük a munkaalapú gazdaságot, mondta Orbán Viktor az idei Szakma Sztár Fesztivált megnyitó beszédében. A miniszterelnök ismertetése szerint, amikor pályaválasztásra kerül sor, a fiatalok több mint fele végül a technikumot választja, a túljelentkezés általában háromszoros, de van ahol tízszeres. Magyarország Európa egyik legjobb szakképzési rendszerét hozta létre magas szintű vállalati részvétellel, folyamatosan korszerűsödő tudásanyaggal, mondta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Parag László emlékeztetett, a szakmák európai versenyében tavaly a magyar csapat a második helyet érte el Svájc mögött, Ausztriát megelőzve. Az MKIK harmadjára rendezte meg a Szakma Sztár Fesztivált, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával együttműködve. A korszerű tudáshoz, annak átadásához korszerű eszközök kellenek, ennek feltételeit teremtette meg a kormány azzal, hogy a pedagógusok és a diákok számára notebookot biztosít, mondta el a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, amikor egy fővárosi iskolában adott át laptopokat. Rétvári Bence azt mondta, a kormány korszerű magyar oktatást épít, a tanárok megbecsülésén túl, a klasszikus tankönyvi tudás mellett az okos eszközök segítségével. Idén 193 ezer diák veheti át az igényelt laptopot, így a program harmadik évében már 450 ezer ilyen eszközt osztottak ki a tanulóknak. Újabb magyarországi vasúti fejlesztések valósulhatnak meg a jövőben az Egy Övezet Egy Út nevű kínai kezdeményezés keretében, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Pekingben. Szijjártó Péter ismertetése szerint ezáltal külső finanszírozással gyorsan és hatékonyan kerülhet sor a hálózat modernizálására. Kínai kollégájával folytatott tárgyalás után bejelentette, hogy ugyanilyen finanszírozási feltételekkel megépülhet a Magyarország és Szerbia közötti kőolajvezeték. A kínai Fiber Home Magyarországon hozza létre a legnagyobb európai bázisát, ahol optikai kábeleket fog gyártani. A 8 milliárd forintos beruházás nagyjából 150 új munkahelyet teremthet, ez az állam 15%-os pénzügyi támogatást biztosít. Újabb légijárat indul Magyarország és Kína között, így idén júniustól immár egy hetedik kínai nagyváros, Shenzhen is közvetlenül lesz elérhető Budapestről. A kormány felszólítja az üzemanyag forgalmazókat, hogy áraikat önkéntes alapon igazítsák a régiós átlaghoz, hogy a magyar üzemanyagárak ne szakadjanak el attól, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. Nagymártól szerint az elmúlt napokban már történt kedvező elmozdulás, de a péntektől várható üzemanyagárak még mindig magasabbak a régiós átlagszintnél. A gázolajnál még mindig 10, a benzinnél 27 forint az eltérés. Két hét után a kormányzat megvizsgálja majd a fejleményeket, és ha kell, akkor akár drasztikusan is beavatkozik. A korábbi hasonló célú pályázat folytatásaként újra megnyílik a Tudományos Mecenatúra program, tájékoztatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium az MT-t. Idén így 1 milliárd forintos keretösszeggel segítik a hazai tudományos eredmények láthatóságát és a magyar kutatói közösség bekapcsolódását a nemzetközi vérkeringésbe. Folytatja a készülődést az izraeli hadsereg a palesztin lakosságú gázai övezet déli végén az egyiptomi határnál fekvő Rafah város megtámadására, derül ki izraeli kormányzati tisztviselők nyilatkozataiból. A következő két hétben összeül a hadikabinet, és várhatóan engedélyezik a palesztin civilek előreláthatóan egy hónapig tartó evakuálását. Végül az időjárásról. Általában derült lesz majd az ég a folytatásban, de a megnövekvő gomoly felhőzetből előfordulhatnak záporok, sokfelé élénk szél fúj majd. A hőmérséklet a reggeli órákban 3-4, napközben aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai adásunkban két Eger környéki település életébe tekintünk be. Noszfajra és Szihalomra látogatunk. Ha tehetik, tartsanak velünk! Noszfaj Eger szomszédságában fekvő vonzó település számos látnivalót és élményt kínál a turistáknak. Szabó Péter polgármester szerint az attrakciók fejlesztése mellett az is nagyon fontos, hogy az itt élők számára is minden komfort adott legyen.
A fejlesztések tekintetében 2019-ben, amikor ez az új, a mostani regnáló önkormányzat megkezdte a működését, akkor megfogalmaztunk egy olyan közös csapásirányt, amelyet utána polgármesteri programnak is hívtunk, amely három fő területre koncentrálta Noszfaj elmúlt 5 évének a fejlesztési vetületét. Az egyik az a fókuszban a Noszfai Családok nevű út volt, amellyel az volt a célunk, hogy azokat a családokat, akik itt Noszfajon élnek, azok számára még komfortosabbá tegyük a falut. Majd részesebben esetleg később beszélek róla, hogy miket is takartak ezek a csúnyán szólva családpolitikai intézkedések. A második ilyen fő vetület, fő út az volt, hogy maga a közinfrastruktúra fejlesztése, az utak, a vízelvezetők, a járdák fejlesztése az mindenki számára érték és hasznos, ezért erre szintén fókuszáltunk a Jó úton járunk program keretében, itt is számos utat tudtunk megújítani. A harmadik ütem pedig nem volt más, mint a turizmus a gazdaságunk motorja nevű irány, hiszen Noszfaj szinte minden családja kötődik valahogy a turizmushoz. A tavalyi évben 112 000 vendég éjszaka volt itt Noszfajon, de hát nem csak a szálláshelyek azok, amelyek érintettek itt Noszfajon a turizmusban, de úgy a vendéglátóhelyek, a lekváros, lekvárt készítő családok, a sajtosok, a kávéházasok és egyéb olyan szolgáltatók, akik a turizmusból élnek. Úgyhogy ez a három fővonal az, amely Noszfaj szinte a lakosságának szinte 100%-át lefedi, mindenki számára ad egy élhetőbb Noszfajra lehetőséget. És akkor, hogyha beszélhetek egy picit, akkor a részletesebben ugye a három részről, ugye a család fókuszban a noszfai családok irányvonalon belül arra törekedtünk, hogy a noszfai itt élő és ide vágyó középosztálybeli magyar családok számára minőségi szolgáltatást tudjunk nyújtani a gyermek gondozás nevelés területén és talán a kikapcsolódás területén is. Éppen ezért már 2019-ben látszott az, hogy kinőttük az óvodánkat. Akkor ez egy 3 csoportos óvoda volt, és rögtön már 19-ben előkészítettük a tervdokumentációt arra, hogy ezt egy 4. csoportszobával bővíteni tudjuk, tehát mintegy 25 férőhelyel megnövelve az óvoda kapacitását. A Magyar Falu programnak hála 2019 2020-ban nyertünk is erre 53 millió forintot, amit még további 11-jel önerőből kiegészítve sikerült megépíteni még az évben a negyedik csoportszobát, és most már mintegy 115 gyermeket tudunk kényelmesen ellátni az intézményünkben. Nincsenek most ennyien, de 100 fölötti a létszám, de úgy gondolom a négy csoportos óvodában ez a 24-25-26 gyermekszám, ez egy ideális mind a nevelés, mind pedig a gyermekek mindennapjai tekintetében. De ugye nem álltunk itt meg, már akkor 20-ban elkezdtük korábban, 19-ben terveztetni a bölcsőde épületét is, amelyre szintén lehetőségünk nyílt, hogy megépítsük, amelynek az lett az eredmény, hogy 2023. augusztus végére át tudtuk adni a zöldmezős beruházásban azt a kétcsoportos bölcsődénket, ahol 25 gyermek kaphatott helyet a nevelésben, ebben segítve a noszvai anyákat, hogy vagy visszakerüljenek a munkavilágába, vagy pedig egyéb tevékenységeket, társadalmi tevékenységeket, karitatív tevékenységet tudjanak végezni azon időszak alatt. Azért mondom ezt, mert erre volt példa. Nagy büszkeség számomra, hogy ez a 25 gyermekből, férőhelyből 21-jel már most működik az intézményünk, tehát ez egy hatalmas siker, és ez is azt bizonyítja, hogy mekkora szükség volt erre a bölcsödére. Tehát én úgy gondolom, hogy a bölcsődé építés ez egy nagyon hasznos társadalmi, mondjuk így, hogy fejlesztés itt Magyarországon. Nos, olyan egyértelműen itt ezek voltak a bizonyítékai. Amellett ugye az iskolásokat sem szerettük volna elengedni, bár ugye nyilván a tankerület az, aki már az intézményt fenntartja, illetve kezeli az épületet, az iskola vagyonát, ha fogalmazhatunk így, de hát csak itt van Noszvajon ez az épület, csak a noszvai gyermekek, zömében a noszvai gyermekek járnak itt, ezért felújítottuk a tornatermet, egy műfél sportpályát hoztunk nekik létre, hogy a mindennapi testnevelés órájukat még nagyobb komfortban tudják elvégezni. 21-ben sikerült ezt a műfél sportpályát is létrehozni. És én úgy gondolom, hogy egy 8 osztályos, 230 fővel működő iskola, amely az elmúlt években többször volt Heves megye legjobb vidéki iskolája. Ez megint egy jó visszajelzés arra, hogy sikerült támogatni a családokat itthon Noszvajon. Emellett pedig most jelenleg is fut egy olyan beruházásunk, ahol már azt mondjuk, hogy nem csak a 0-3-3-7-7-14 évesek számára próbálunk lehetőséget biztosítani a kikapcsolódásra és a szabadidő eltöltésre, hanem a fölött is most épül egy olyan sport és szabadidőpark itt Noszvajon, ahol mind a focipályát vízszintezzük, mind kis kosárlabdapályát hozunk létre, kültéri ilyen fitness és tornaparkot építünk, a legkisebbek számára egy 12 eszközből álló szép játszóteret építünk, és mindezt fákkal, kerti bútorokkal vesszük körbe, a gyerekek számára kis kresszpályát alakítunk, hogy megtanulják, ugye hát nagyon fogalmas világban élünk, ezt mindenki tapasztalja. Jó az, hogyha hamar megismerkednek a gyerekek a forgalom a kressz szabályaival, és ez talán ez segíti. Emellett még kis kültéri pingpong, kültéri csocsó asztalok kerülnek ki helyezésre. Szóval egy valós szabadidőparkot hozunk létre, a sportra épülő szabadidőparkot. Azt mondom, hát a 14 plusz, de talán minden noszvai számára.
És akkor még a turizmusról nem beszéltek, hogy ebben az időszakban, 2019-től ugye volt a turizmus nagyban érintő időszak, mégpedig a Covid. Arra is térjünk majd ki, hogy ezt hogyan sikerült átrészelnie az ágazatnak, hogy mit tudtak ezzel kezdeni.
Ez egy olyan helyzet volt, amit soha senki nem látott még itt a 21. században sem, amit kezelni kellett, legalábbis nem volt dokumentáció erre, hogy lehet egy globális világjárványt kezelni, úgyhogy a legrosszabbra készültünk minden esetben, teljesen úgy gondolom jól tettük, mert ezzel tudtuk védeni a környezetünket, a lakosokat. Ez azt jelentette, hogy mikor bejött a Covid, akkor minden játszóteret, minden közterületi felületet lezártunk. Erre volt egy nagyon szigorú protokoll, hogy ezt mi alapján tettük. Illetve én személyesen megkértem, Noszvaj jellemzően nem csupán az a 5-6-5 hotel, amely vendégeket fogad, de hogy mint szerint egy 120-130 vendégház is van, amelyek elszeparáltabban tudnak vendéget fogadni, de és erre a vendégházakra még Covid-ban is volt igény. Sajnos volt ez az időszak, mikor nekem kellett levelet írni az ideérkezők számára, hogy mi nagyon szeretjük az ideérkezőket, és tiszteljük, hogy bennünket választanak, de ne tegyék. Majd, amikor erre lehetőség volt, hogy ezt feloldjuk, akkor rögtön egy kampánnyal próbáltuk őket visszacsábítani. A Facebookon a noszvai szolgáltatók egy-egy fél percben elmondták, hogy mit csináltak a Covid-ban, hogy várják vissza a vendégeket, és ez egy jelen esetben majd 100 000-es megtekintésű kis spotokból álló kampánnyal vissza tudtuk csábítani rögtön a turistákat 2020 nyarára, amikorra már lehetett. Ugye a legsúlyosabb időszak az a márciustól azt mondom, hogy májusig terjedő időszak volt. Utána, amikor látszottak a számokban a javulások, akkor utána újra nyitottunk Noszvajt. Megnyitottuk. De amikor kellett, újra lezártuk. Tehát egy nagyon aktív cselekedetet igényelt ez a Covid mindenki számára. Ugye itt megvoltak különböző szakmai csoportok, akik a kapcsolódó feladatokat vitték, mind az egészségügy, mind a kiszállítás, mind a házi segítséggondozás, idősgondozás területén. Azt mondom, hogy akkor egy picit ilyen katonai szervezetként működtünk. Ez viszont már nincs így. Tehát nagyon örülünk annak, hogy ezt sikeresen átvészeltük. A vendégházak hamarabb, a kisebb vendégházak hamarabb nyitottak, hamarabb tudott Noszvaj turizmusa újra élni, pont a említett okból kifolyólag, hogy szeparáltan tudtak pihenni a családok. Így hát a Covid-ot Noszvaj szerintem jól átvészelte, számokban természetesen voltak visszaesések, azt láttuk a vendégészaká a szám visszaesés, de én azt gondolom, hogy 22-re mi a 19-es csúcs évünket meghaladó számokkal zártuk. Tehát Noszvaj turizmusa végül is visszaépült mára. De mivel említettem is ugye a riport elején, hogy ugye minden család él itt Noszvajon a turizmusban, ezért mi már 2014-13 környékén a lassú turizmusra helyeztük a hangsúlyt. Ez azt jelenti, a lassú környezet alá fenntartható turizmus. Mi a tömegturizmus ellentétje. Tehát mi nem szeretnénk nagy rendezvényeket, ahol több ezer főtömeg egyszerre, egy nap alatt leharcolja a teljes infrastruktúránkat, hanem inkább arra építettük föl a turizmusunkat, hogy kihúzva a szezont, lassan, kisebb léptékű, több, de családiasabb rendezvényel terítsük ki a noszvai turisztikai kínálatát. Megjegyzem, egyre több noszvai család is becsatlakozik ebben, hiszen rájöttek, hogy ez milyen értékteremtő, milyen jó kis rendezvények, ezek a 100-200-300 főt összefogó rendezvények, és így ennél fogva a turizmust abban a Covid időszakban jöttünk rá, ráadásul, hogy állandó attrakciókat kell csinálnunk, készítenünk, tehát olyanokat, ami nem kötődik személyhez, hanem önállóan bejárható. Ilyenek voltak a meseút, a forrástúra, amelyet egy térképpel a kezében a család foghatta magát, és bejárhatta Noszvaj közterületeit, bejárhatta Noszvaj északi erdejeit egy nagyon vicces térkép segítségével, és ez nagyon népszerű lett a Covid-ban. A természetjárás, a zöld turizmus fellendülését egyértelműen a Covid hozta. És itt az az érdekes, hogy itt a Covid edukált. Tehát nem estek vissza a zöld turizmust iránt igénybe vevő családok száma azután sem, hogy a Covid úgymond megszűnt. Tehát ezt úgy értékelem, mint egy pozitív hatása a Covid-nak. Muszáj valami jót is látni benne, hisz kellett, hogy legyen ennek valami oka, hogy ez megtörtént. És így a következő nagy olyan dobásunk, ha fogalmazhatok így, az állandó attrakció fejlesztés területén, az a picit a jövőbe tekintve, ez a Mátyás téri skanzen projektünk lesz, amelyre településfejlesztés és operatív program plusz forrásból mint egy 700 millió forint pályázati támogatásban részesültünk. Ez arról szól, hogy a gazdaházzal szemben Noszvajnak van egy nagyon arhaikus része, ahol gádoros pinceházak, pincék találhatóak, amelyek a 70-es években még lakottak voltak, de utána kiköltöztek onnan a családok, akkor a kádárkockákba. És most arra azoknak a helytörténetileg rettentő fontos területnek és épületnek a tömegei olyan szinten lerombottak, hogy pár év múlva az enyészeté lesz. Na most ezt fogjuk tudni úgy visszaállítani, felújítani, hogy bemutassuk azt, hogy a század előtől, tehát az 1900-as évek elejétől fogva bizonyos időszaki metszetekben hogy éltek a noszfaják ezekben a barlanglakásokban. Miket cselekedtek, mi volt a mindennapi tevékenységük. Ezt egy jellemzően ezt egy aktívabb módon szeretnénk bemutatni, tehát a aszalványok házában bemutatjuk az aszalási technikát, nehogy Isten még kóstolásra is lesz lehetőség, a borházban a tradicionális noszfai bor készítés, a népi konyhában a noszfai egyedi ételek készítését szeretnénk bemutatni, de úgy, hogy nem feltétlenül csak audiovizuális eszközökkel, hanem konkrétan, mint egy workshopon keresztül bemutatva ezt a minden az ide látogatóknak és a noszvaiaknak is, hogy tanulják újra a szokásokat. Illetve skanzenszerű jellegű épületek is lesznek, a gádoros házak például, a Szentendre is Skanzen észak-magyarországi tájegységében a noszvai gádorosház felépítésre került. Tehát, hogy ez egy olyan népi építészeti érték. Na, ebből hármat vissza tudunk most állítani itt helyben Noszvajon. Pincéket tudunk helyreállítani ebből a projektből. És ugye hát kell az a jó a kulturális turizmusban, hogy a hagyományainkra épül, fenntartható, de a mai világtól nem szabad, hogy elszakadjon. Ennél fogva bizonyos helyeken panorámateraszokat, borozó panorámateraszokat hozunk létre a területen, amely mostani trendeknek meg feltétlenül megfelel, illetve egy hatalmas, hát itt 40-50 négyzetméteres kis ingatlanokról beszélünk, de tervezünk egy nagy pajta építését is a projekten belül, ahol pedig a közösségi programokat fogjuk tudni megvalósítani. Szóval ez a nagy álmunk, ez az állandó attrakció, a Mátyás tér kialakítása, amely most abban a stádiumban áll, hogy a támogatási szerződés aláírás alatt van, és a közbeszerzés és a tervezés után remélhetőleg év végén vagy a jövő évben el is tudjuk kezdeni építeni ezt. Az építéshez legalább két évet be fog telleni, mert 35 helyrajzi számú ingatlanról beszélünk. Tehát létre fog jönni egy ófalu Noszfajon belül, ami a helyi kultúránkra épül, és én úgy gondolom, hogy ez egy Dölamot kastély szintű attrakció lesz itt Noszfajon. Ezen dolgozunk most gőzerővel jelenleg.
A hallgatókban szerintem megerősödhetett a meggyőződés, hogy Noszfaj az egyik legjobb hely az országban és akár a világon is, és mindehhez persze kell egy eltökélt polgármester, de kell a civil kurázs is, és civil szervezetek, alkotók, társak. Milyen a térkép ilyen szempontból?
Nagyon szertágazó és nagyon aktív. Én nem tudom elképzelni ennek a településnek a hatékony működését a három egyház közösségünk nélkül, aki az egyházi életet nagyon jó aktivitással végzi, és nyilván itt a református, a katolikus és a baptista egyház közösségekről beszélek. Gyakorlatilag hozzájuk mindig fordulhat a úgymond az általam vezetett világi rész ahhoz, hogy hatékony és jó programokat és élménydús programokat tudjunk csinálni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az egyház közösségekkel való legmagasabb szintű partnerség az elengedhetetlen és a magja talán Noszvaj egyik családbaráti viszonylatának. A civil szervezetekkel szintén nagyon jó a kapcsolat, és támogatjuk őket úgy a Noszvaj Idegenforgalmáért Egyesület, mint a Pitypank Hagyományőrző Egyesületet. De rendkívül elégedettek és nagy köszönet illeti a polgárőr egyesületenket, és azért, hogy Noszvaj ma nyilván a körzeti megbízottunkkal együtt, hogy Noszvaj ma az egyik legbiztonságosabb települése, talán kimerem említeni, hogy Magyarországnak is. Hiszen amikor a rendőrkapitányság vezető úr minden évben jön hozzánk testületül, és akkor azt a évente kettő darab, hát még nem is feltétlenül bűncselekményt, hanem egyszerűbb esetleg lopást hozza föl problémának, amely nem valós probléma, hogyha például már Heves-Vármegyei viszonylatban nézzük a közbiztonság helyzetét. Tehát ez, hogy a gyermekeinket önállóan tudjuk iskolába elengedni, ki tudjuk engedni az utcára játszani, ki tudjuk engedni a biztonságos közterületekre, ez egy mindennél nagyobb érték, én úgy gondolom. És ezt nem tudom, hogy mennyire érzik. A noszfaiak nem érzik, mert a jóban élünk. De én úgy gondolom, hogy kifelé, aki hozzánk beérkezik, és szép számmal érkeznek új családok, ők ezt érzik, és ezt nagyon-nagyon megbecsülik.
Műsorunk második felében Szihalomra látogatunk, ahol pezsgő civil élet van. Az egyik ilyen műhely mozgató rugója, Gajasné Dósa Katalin szól a következőkben munkájáról, terveiről.
Mi köt évent Szihalomhoz?
Hát szinte minden. A családom legfőképpen, illetve a barátaim, és hát működtetjük már 18 év a Kisbocsbaba-Mama Közhasznú Egyesületet, és minden családi program, illetve minden védelemre szoruló családoknak a élethelyzetének a könnyítésére sok-sok programunk van. Úgyhogy tulajdonképpen együtt lélegzek a falu mindennapos dolgaival, és én is úgy gondolom, hogy egy településvezetőnek ismerni kell minden 900 háztartást, ami mondjuk itt van Szihalmon, és én erre törekszem, hogy mindenkit ismerjek, minden társadalmi célcsoportot és minden korosztályt is, és hogy kinek milyen igényei, problémái vannak, és erre próbáltam már eddig ez idáig is reflektálni, de most úgy gondolom, hogy településvezetőnként még nagyobb lehetőség van arra, hogy egy élhető Szihalmat teremtsünk.
Hogyan lehetne Dióhéjban bemutatni Szihalmat, ugye? És nagyon sokan talán csak átutazóból ismerik itt Mezőköves szomszédságában, egy picit Eger árnyékában, hogyan lehet a települést jellemezni.
Én úgy gondolom, hogy Szihalom egy nagyon sok értékkel rendelkező település, aminek fel kell hozni a felszínre ezeket a tulajdonságait. Ez egy nagyon jó földrajzi település tulajdonképpen, földrajzilag is, hisz itt van 3 kilométerre a Zsóri, és azt is tudni kell, hogy Szihalom közigazgatási területéhez tartozik, a Zsóri üdülő terület 15 utcányi, ja, és ez nagyon fontos, úgy gondolom, illetve hát 25 kilométerre található Eger, és Füzesobony, a járási központ is tulajdonképpen egy 10 kilométernyire van Szihalomtól. Szihalmon én úgy gondolom, hogy egyedülálló a Kálvária, ez egy csodálatos egyház tulajdonában lévő rész, a Paskom, a Földvár, a Magyar Tárház, a Tájház, ahol Szihalomnak az értékei tekinthető meg. Nemrég elkészült a Levendula pihenőkert, ami igazán csodálatos családi kikapcsolódás, és úgy gondolom, hogy ez is egy egyedülálló. És olyan civil szervezetei vannak Szihalomnak, ami olyan közösséget teremt, ami szerintem példaértékű, a szihalmi fúvósok, mi a kisbocsosok, a Tobán, a Szikra, a Szimóbe, az önkéntes tűzoltók, a polgárő, az egyházhoz kapcsolódó civil szervezetek, minden az önkéntes tűzoltók, akik az összes program, ami létezik Szihalmon, az ő összefogásukkal történik, és én úgy gondolom, hogy az ő megbecsültségük és támogatásuk egy nagyon fontos cél a jövőben, hiszen úgy gondolom, hogy azok a értékek, amiket ők teremtenek, az igazán a közösséget építik.
Milyen fejlesztési célokat fogalmazok meg, hiszen mindenen lehet mindig jobbítani, és nyilván ezt csoportba is kellett szedni ahhoz, hogy a elképzeléseit a választók elé tudja tárni. Mi az, ami fontos lenne, mondjuk akár fontossági sorrendben, és forrásokról is beszéljünk majd.
Hát én úgy gondolom, hogy az én programom és a fejlesztési koncepcióm érdekes módon pont 12 pont lett, úgyhogy mondhatnám is azt, hogy Szihalom 12 pontja. Hát számomra a minden prioritás, de hogyha mégis sorrendiséget kell állítani, akkor számomra az idős korosztály szociális biztonságának a megteremtés ez egy fontos prioritás. Ugye Szihalmon 311 fő van a 65 év fölötti korosztályból, és én úgy gondolom, hogy nincs kellőképpen figyelve rájuk, illetve meg lévő szolgáltatásokat mindenképpen ki kell egészíteni. Az én fejlesztési koncepciómban szerepel egy segítő szolgáltatás, amelynek az a célja, az gyakorlatilag egy gépjárműt is fog magába takarni, illetve szociális segítségnyújtást is. Ennek az a célja, hogy az idős emberek a egészségügyi szolgáltatáshoz való akadálymentes eljuttatása a legfontosabb cél, illetve a rendezvényekre, programokra el tudjanak menni, és mindenki számára legyen elérhető a szociális alapellátás, mint a házi segítségnyújtás, étkezés, és igény esetén akár a nappali ellátás, mint az idősek klubját is létre szeretném hozni, hogyha erre van igény, hisz az is egy közösségformáló erő. Azért ezt el kell mondani, hogy a fejlesztési koncepció megalkotását megelőzte egy fél éves beszélgetés, hisz én úgy gondolom, hogy csak azt lehet leírni, ami meg is valósul, és ennek két részből áll. Egyrészt azt, hogy szinte minden nap beszélgettem az emberekkel Szihalmon, hogy nekik mik a igényeik, mik a problémáik, mik azok a témák, amik megoldásra válnak, és amikor ezek összegyűltek, akkor pedig leültem szakemberekkel, kompetens politikusokkal akár, hogy ezekre a problémákra, megoldásokra milyen választ és megoldási módok lehetségesek, hisz az egy másik kategória, hogy amit leírunk is van igény, azt meg is kell valósítani. És én úgy gondolom, hogy egy felelős településvezetőnek ez a legfontosabb eredményessége vagy hitelessége, hogy azt írja le, amit utána mindenképpen megvalósít. Tehát visszatérve az idős korosztályra, én úgy gondolom, hogy ez a segítő szolgáltatás, ez mindenképpen fog számukra segíteni, illetve nagyon sok a településünkön az egyedül élő idős. És ez a segítő szolgáltatásra szeretnék akár a portáljukat rendbe tenni, vagy akár bevásárlást, de hogyha egy mosoly vagy egy ölelést kapnának már, az is nagyon-nagyon fontos, mert nem egy egyedülálló idős emberrel beszélgettem, aki elmondta, hogy neki már az is nagyon fontos lenne, hogyha valaki rányitná az ajtót és egy mosollyal illetni. Úgyhogy erre mindenképpen szeretnék figyelni. Illetve, hogyha a pályázati lehetőségek vagy a beruházási módozatot megtalálnánk, akkor mindenképpen szeretnénk egy idősek otthonát, egy szociális bentlakásos intézményt. Ugye már mi abban a korosztályban vagyunk, hogy a mi szüleink már azért olyan életkorban vannak, hogy sok esetben szükséges számukra a külső segítségnyújtás, és ezt mindenképpen szeretnék, ezt a szociális biztonságot megteremteni számukra. És nagyon fontosnak tartom az idős korosztály számára még azt is, hogy az egészségfejlesztés vagy az egészségtudatosságot támogassam. Nagyon fontos lenne például a tüdőgyulladás elleni védőoltás. Nagyon sok idős ezt nem tudja megvásárolni. És az önkormányzat lehetőségei, vagy pályázatok révén, vagy programok kapcsán, ezt mindenképpen támogatandónak tartanám. Nagyon fontos számomra, hisz ugye említettem a Kisbocsbabamama Közhasznú Egyesületet, amit a kisfiam motivált, aki már 20 éves, tehát az egyesületünk 18 éves, és számomra is nagy szívügyem a gyerekekkel, a családokkal való foglalkozás, és az ő társadalmi beilleszkedésük, vagy akár a közösségi programok révén az, hogy jól érezzék magukat. Én úgy gondolom, hogy a gyerekek jelentik a jövőt, és az ő jövőjükbe való befektetés a legfontosabb célom, hogyha a gondvisel is úgy gondolja, hogy én vagyok méltó a település vezetésére. Úgy gondolom, hogy a meglévő gyakorlatokra építve és azt fejleszve legfontosabb az, hogy minőségi nevelésben, oktatásban részesüljenek a gyerekeink, az unokáink, hisz a továbbtanulásuk, vagy hát az úgy tetszik, a jövőjük is ezáltal van meghatározva. Nagyon fontos számomra a tehetséggondozás. Nagyon sok tehetséges gyerek van Szihalmon, úgy gondolom, és a rájuk való odafigyelés, ez prioritás számomra. Fontosnak tartom a bölcsődénk férőhelyének a bővítését, most jelenleg 12 férőhelyes, de a 0-3 éves korosztály Szihalmon már közel 40 fő, és ez azt sejteti, egyrészt az, hogy én ennek nagyon örülök, és nagyon fontos cél is, hogy ne is akarjanak elköltözni, hogy ne is akarjanak más óvodába, iskolába járatni a gyerekeket, ez viszont az kell, hogy ez a oktatás és nevelési közeg, ez megfelelő legyen a családok számára. Nagyon fontosnak tartom az óvoda infrastruktúrájának a fejlesztését is. A művelődési házunk fejlesztése is várat magára. A fenti rész, a tetőtér funkcióval való ellátása, váljon alkalmassá koncertek, zenei programok megvalósítására. Szeretnénk, több jelzés is érkezett, egy gyermekfelügyeleti szolgáltatás megvalósítására, terápiás szobák kialakítására. Fontos lenne az, hogy a szülők el tudjanak esetleg menni kettesben, akár egy moziba, akár egy étterembe, és legyen lehetőség arra, hogy a gyerekük jó helyen van. Nagyon fontos számomra, hogy a közvilágítás az iskola udvaron az megvalósuljon, mert arra nagyon sok visszajelzést kaptunk, és az is el kell mondani, hogy egyre több a sajátos bánásmódot igénylő gyermek, Szihalmon is már. És az ő fejlesztésük ott akad el, hogy nem jutnak el megfelelő szakemberhez, és ezt az akadálymentes eljutást szeretném mindenképpen megsegíteni. És itt is szeretném kihangsúlyozni az egészség megtartást, illetve az egészségfejlesztés támogatását és fontosságát, hisz a rotavírus elleni védőoltás, vagy a B-típusú agyhártya gyulladás elleni védőoltás nagyon-nagyon drága a szülők számára, és én úgy gondolom, hogy ez támogatandó cél. Én úgy gondolom, hogy egy falu életében az élhetőségnek az alapja a biztonságérzet és a közbiztonság. Ez itt egyik fontos pontom a közbiztonságnak a megteremtése, hisz a jelenlegi helyzeten ezt változtatni szükséges. Fontosnak tartom ezen belül az elemek között a kamerarendszerünknek a szakszerű kiépítését, és hát nagyon örülnék neki, hogyha minél több rendőr élne Szihalmon, és akár ehhez a szolgálati lakások biztosítása is, ha szükséges, akkor ezt is jó lenne megteremteni. Nyilván olyan családok éljenek Szihalmon, akik értéket képeznek, és hasznos tagjai a közösségnek, és azt is előirányzom, hogy olyan önkormányzati rendeletek is szükségesek, amik révén azok az emberek, családok, akik nem tartják rendben az ingatlanukat, vagy nem tartanak felelős állattartást, úgy azoknak viselni kell az ezzel járó szankciókat. Fontos cél az ivartalanítási program, és hogy ezek ingyenesek legyenek, hisz nem veszélyeztethetik kóborállatok Szihalom utcáit és az embereknek a közbiztonságát. Utak, járdák rendbetétele és az infrastruktúra fejlesztés is egy fontos megvalósítandó cél Szihalmon. Nagyon szükséges a belvíz elvezető árkoknak a rendbetétele, és ha még nem aszfaltozott belterületi utak, aszfaltborítása, járdák felújítása, az ivóvízhálózatunknak a felújítása, a közvilágításunknak a korszerűsítése. A közlekedésünk biztonságát szolgálná egy zebra kialakítás az iskolánál, mert ez már nagyon régóta várat magára, illetve a főútvonalnál is nagyon fontos lenne nyomvonal kialakítása, hisz minden szülő félti a gyerekét, és azért Szihalmon sok biciklis van, babakocsitól, elektromos eszközzel közlekedő ember, és az ő biztonságokat ez mindenképpen szolgálja, illetve amit említettem már, hogy a Zsóri időterületének 15 utcányi Szihalom közigazgatási területéhez tartozna, tehát az ott lévőeknek is ez fontos lenne, illetve a Zsóri területén, ahogy ott is beszélgettem, láttam azokat a problémákat, ami a postai gondok, a táblák hiánya, az internet hiánya, ami szintén várat magára. Én úgy gondolom, hogy én olyan Szihalmat szeretnék, amikor valaki meglátogat minket, akkor a településkép is vonzó legyen számára. És fontos az, hogy a Kálváriát gondozzuk rendszeresen együttműködve az egyházzal, annak a rendbetétele, vagy a temetőnek a rendbetétele és folyamatos gondozása, az önkormányzati tulajdonú lakásoknak a rendbetétele. Szihalmon van a Salamparti játszótér, ami nincsen körbekerítve, és ez pont a közlekedő autósok mellett van, ezért nagyon fontos annak az elkerítése. Régen, amikor még én is gyermek voltam, akkor a régi játszótér az a úgymond az Éva Presszó és a vasút között volt, és az most parlagon hever, pedig egy gyönyörű helyszín lehetne. Ezért mindenképpen szeretnék oda egy pihenő parkot, játszótérrel, négy évszakos burkolattal, illetve olyan helyszínt megvalósítani ott, ahol a családok kimehetnek akár bográcsozni, vagy akár egy szalonnasütésre, vagy egy baráti társaság. Ezeket nagyon fontosnak tartom. Nagyon az emberek el vannak szigetelődve, én úgy gondolom, gondolom, hogy ezt egy a közösségépítése lehet helyrehozni. De Szilhalmon található cigánytó, annak is fontos a rendbetétele, és ott is szeretnénk egy játszóteret kialakítani az ott lévő családos kisgyermekes családok részére. Ugye Kossuth úton, Szilhalmon vannak faházak, amik most használhatatlanok, annak a rendbetétel és funkcióval való megtöltése is nagyon fontos, és természetesen a közterületek virágosítása. Nagyon fontos az, hogy amikor hazaérünk egy fárasztó nap után, akkor a szihalmi tábla után egy virágos, jó hangulatú faluba érkezzünk haza, és természetesen ünnepek alkalmával meg legyen díszbe öltöztetve. Nagyon fontos számomra, mint említettem, a civil szervezeteknek a megbecsültsége és támogatása. Gyopáros Alpár oldalán találtam egy nagyon szép idézetet, hisz a Magyar Falu Program, hisz az ő gyermeke, én úgy gondolom, és ugye ott olvastam azt, hogy a falusi civil szervezetek hagyományt őriznek, értékeket mentenek és adnak át, közösségeket hoznak létre, erősítik a közösségi életet. Hát én ezzel teljesen egyet tudok érteni, és egyezem ezzel a gondolattal, hisz a Szihalmon működő civil szervezeteknek lehetőséget kell teremteni arra, hogy még nagyobb megbecsültséget és támogatást kapjanak. Fontos jövőbeni cél a munkahelyteremtés. Szihalmon nincsen ilyen jellegű vállalkozás vagy beruházás, és az önkormányzat is tud egyébként ezeknek a munkahelyek létesülésében közreműködni, akár pályázatokkal, vagy ingatlanbiztosítással, vagy adókedvezménnyel, de akár mi is tudunk helyi termelők közre működésével akár egy tésztagyárat kialakítani, vagy valamilyen sajátos manufakturális értékeket teremteni, amely szintén Szihalom jó hírét viszik előre, és természetesen munkahelyet is teremtenek az itt élők számára. És hogyha már munkahelyet teremtés, akkor szorosan összefügg a pályázati lehetőségeknek a kiaknázása is. Ugye Heves vármegye 73 milliárd forintot fog kapni uniós költségvetési ciklusban, és hát én mindent szeretnék megtenni, hogy Szihalom is kapjon ebből a forrásból, és természetesen a hazai forrásokat is ki kell használni, mint a Magyar Falu Program, vagy a Nemzeti Együttműködési Alap, vagy a LEADER Program, és fontos az is, hogy ha elnyerünk egy ilyen tendert, akkor helyi vállalkozásoknak is adjunk lehetőséget, hogy ezekben a projektekben, vagy a kivitelezési munkákban részesüljenek, nem idegeneknek kellene, hanem a helyi vállalkozókat előnybe részesíteni. Mindenképpen fontos, úgy gondolom, a hitélet és ezért az egyházzal való együttműködés, és ahogy elmondtam, fontos cél a kálváriának a rendbetétele, vagy a parókiának a felújítása, akár közösségi téré való alakítása, szakrális szobrok, keresztek felújítása is, illetve a templomkert rendbetételével is úgy gondolom, hogy tudunk a plébániai hivatallal, vagy az egyházzal együttműködni. Nagyon fontosak a közösségi programok természetesen, ahogy ezt már említettem is, és úgy gondolom, hogy a hagyományőrző rendezvények mellett pontosak lennének népszerű előadóknak a meghívása, amely minden korosztály számára és minden család számára szimpatikus és jól tudja érezni magát. Fontos Szihalmon sportprogramoknak a szervezése, akár a gyermekeknek, vagy a felnőtteknek, és hát reális lehetőségét látom annak is, és bízom benne, hogy ez meg tud valósulni, hogy a Zsórifürdőbe a szihalmiak is kedvezményesen belépjenek, mert ez szerintem, ha már itt van egy 3 kilométer, akkor ennek az előnyeit mindenképpen érdemes lenne kihasználni. Fontos az, hogy jó kapcsolatot ápoljunk a környező településekkel. Én úgy gondolom, hogy a fejlesztések összehangolása tekintetében, térségi szemlélet tekintetében ez egy elengedhetetlen feltétele annak, hogy fejlődjön Szihalom, és természetesen testvértelepülésekkel is szeretnénk tovább folytatni az együttműködést. Természetesen mindez kell, hogy körbevegye a faluvezetés. A lényeg az, hogy a polgármester és a képviselők is tisztességesen, becsületesen, átláthatóan kell, hogy végezze a munkáját, és szolgálva szihalmi embereket, megbecsülve mindenkit, aki Szihalomért tesz. és fontos szemléletnek tartom azt, és az az attitűd fog képviselni, hogy a szihalmi emberek érdekképviselete az, ami legfontosabb számomra. És fontos az is, hogy a döntések nem egyszemélyesek, hanem a képviselőtestülettel együtt döntsünk mindenben, és amennyire megengedi a napi rendi pont, akkor nyílt üléseket is szeretnék a művelődésházban, vagy akár egy olyan infrastruktúra kialakítását, amivel lehet közvetíteni az üléseket, és meggyőződésem szerint a polgármesteri munka mellett ugyanolyan fontos a képviselőtestület munkája, hogy minden egyes döntésben, minden egyes falut érintő feladatban részt vegyenek, és szorosan tartsák a kapcsolatot a szihalmi emberekkel, ugyanúgy, ahogy én is, és nagyon fontosnak tartom, hogy a szihalmi emberek is közvetlenül tudjanak ahhoz kapcsolódóan véleményt nyilvánítani.
Thank you.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Karkus István és Péderi Zsolt, valamint a szerkesztő Bércesi András nevében is köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádság éve alkalmából a rózsafüzér titkokról elmélkedünk. Ma a fájdalmas rózsafüzér negyedik titkáról lesz szó. Aki érettünk, a keresztet hordozta. Az elmélkedés első része következik. Kormos Csaba gesztei plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Negyedik titok, aki érettünk, a keresztet hordozta. Akkor aztán kezükbe adta, tudnilik Pilátus, őt, hogy feszítsék meg. Azok átvették Jézust. Ő pedig keresztjét hordozva kiment az úgynevezett koponya helyre, amelyet héberül Golgotának neveznek. Szent János evangéliuma 19. fejezet 16. és 17. versei. Az Ószövetség evangelistájától, Izajás prófétától a híres, az Úr szolgájáról szóló negyedik énekből halljuk. Izajás próféta 52.13-tól 53.12-ig tartó szentírási részéből. Nem volt sem szép, sem ékes, hiszen láttuk. A külsejére nézve nem volt vonzó. Megvetett volt, utolsó az emberek között. A fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés. Olyan, aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat. Megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra. Bár a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá, mégis Istentől megvertnek néztük, olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze, a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Általános római szokás volt, hogy a megfeszítés helyére vezető úton az elítélt maga viszi a keresztjének vízszintes fáját. Az ókorban a kereszthalálra, latinul, ad crucem ítélt ember büntetésének része, a kereszthordozás, az elítélt a keresztva vízszintes gerendáját, a patibulumot, a vállán vitte a kivégzés helyére. Nyakába általában fehérre meszelt, fekete betűs címtábla, titulus volt akasztva, melyre fölírták nevét és vétkét. A kereszt függőleges szára a vesztőhelyen állt, földbe ásva. Jézus is maga vitte a körülbelül 30 kilogrammos keresztjét kereszt útján a Golgotára. Erről Értesületünk például Szent János evangéliumának 19. fejezet 17. verséből. A kereszthordozás szintén rendkívüli fájdalmat keltett, különösen, ha Jézus megkorbácsolt hátára gondolunk, mivel az áldozatot legtöbbször mindkét nyújtott karjával a gerendához kötözték, így annak teljes súlya a legfelső hátcsigolyán és a legalsó nyakcsigolyán nyugodott.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba gesztei plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották.
Hasonlót még nem láttam, kerestem, de sehol nem találtam. Hadd zengjek új dicséretet, mert elvetted minden védkemet. A múltamra nem emlékszel többé, áldalak örökkön, örökké. Zengek új dalt szívemből, el nem múló szerelmedről, amihez hasonlót még nem láttam, kerestem, de sehol nem találtam. A zengek új dicséretet, elvetted minden védkemet, a múltamra nem emlékszel többé, áldalak örökkön, örökké. Szívemből, el nem múló szerelmedről, amihez hasonlót még nem láttam, kerestem, de sehol nem találtam. Hadd zengjek új dicséretet, mert elvetted minden védkemet, a múltamra nem emlékszel többé, áldalak örökkön, örökké. Csodálat téged, Úr Jézus, királyom,
Itt a Szent